Jézus Krisztus mondja, aki én hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen, a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Amen. Kedves testvérek, bűnbánati Isten tiszteletünk kezdetén a 344-es dicséretet keressük ki énekes könyvünkből. A 344-es dicséretünknek az első kettő versszakát énekeljük most. 344-es énekünk első és második versét, királyi zászlók lobognak, fénylik titka keresztfának. Szombatesti bűnbánati Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Amen. Helyünkön maradva jertek imádkozni. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy bár olyan sötét napnak néz ki a nagypéntek, és a bűneinkre nézünk, akkor bizony nagyon sötét nap, amelyet elárul, hogy mi sokba került a mi bűneink elfedezése, de mégis egy győzelemnek a napja. Győzelemnek a napja, hogy az énekben megvan fogalmazva, királyi zászlók lobognak. A te királyságod, a te uralmad, a te győzelmednek zászlajai minden jele tündöklik nagypénteken is, és húsvét vasárnapján is. Dicsőítünk győzelmedért, magasztalunk téged áldozatodért, bűntörlő kegyelmet sokaságáért. Köszönjük, Urunk, hogy Te az Isten szenvedtél a bűnös emberért, a lázadókért. Te szolgáltál érettünk, hogy elfedezd azt a sok-sok bűnt, amellyel ellened vétkeztünk, amely miatt a kárhozatba kellene kerülnünk, de a Te szíved jósága, a Te szíved végtelen szeretete által, hogy ne azt kapjuk, amit érdemünk, hanem azt kaphassuk, amit szíved nekünk akar ajándékozni, az örök életet. Magasztalunk téged ezért a jó hírért. Köszönjük neked az evangéliumot, amelyet erre a világra adtál ajándékba, és köszönjük a hit ajándékát, amellyel megragadhatjuk a jó hírt, hogy van a bűnösöknek megváltója, és van a mi bűneinkre irgalom és kegyelem. Magasztalunk ezért. Imádkozunk a távol levőkért, Urunk. Könyörülj azokon, akik kórházakban vannak közülünk. Könyörülj a betegeken, a beteg ágyon fekvőkön, erőtleneken és gyengéken. Könyörülj a szomorkodókon. És könyörülj, Urunk, mindazokon, akik azért nincsenek itt a Te házadban, nem azért, mert nem érnének rá. Könyörülj azokon, akik nem jöttek volna akkor sem, ha ráérnének. Akiknek a szívük távol van tőled, akik nem gondolnak rád húsvétkor sem, és máskor sem. Légy irgalmas azokhoz, akik nagyon messze járnak te tőled, hogy meghallják szívükkel a te hívó szavadat, hogy engedjenek ennek a szónak, és megmeneküljön az ő elveszett életük is általad. Áld meg a mai igét is, hadd hatoljon a szívünk mélyéig, hadd ítéljen meg minket, de hadd tisztogasson is, vonjon bennünket magadhoz, még közelebb, a kegyelembe, a békességbe, az üdvösségbe. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Ámen. Kedves testvérek, a mai esti Isten tiszteletünkön az élő Isten igéjét a Lukács evangéliumából olvasom. Lukács evangélistának a 7. fejezetéből és a 36-os verstől az 50-es versig. Tehát Lukács evangélium a 7. fejezet, 36-os verstől az 50-es versig terjedő ige szakaszt olvasom, hallgassuk figyelmes lélekkel. Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban, megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor ezt meglátta az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ez volna ama próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondani valóm neked? Az így szólt. Mester, mond. Erre azt mondta. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Akkor vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő ezt mondta neki, helyesen ítéltél, és az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál. Ez pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ez pedig, mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ez pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen sok jelét adta szeretetének. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, az kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsáttattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre elkezdték kérdezgetni egymás között, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz, hited megtartott téged, menj el békességgel. Eddig az iratige. Kedves testvérek, nagyon sokszor hangzik el ige hirdetésekben, nagyon sokszor hangzik el hívők ajkáról az a bíztatás, az a felszólítás, hogy hívd be Jézust az életedbe. Hívd be a szívedbe, hívd be az életedbe. És bizony, amikor halljuk ezt a felszólítást, akkor feltámad bennünk a vágy, hogy már olyan sokan megtették, olyan sokan elmondták ezt az egyszerű imát Istennek, hogy Uram, gyere be az én szívembe. Akkor megtesszük mi is. Van, aki megteszi ezt könnyek között, van, aki talán csak abból a felbuzdulásból, hogy már más is megtette, de hogyha behívod Istent az életedbe, ő ennek enged, de meg is vizsgálja, hogy hova tér ő be. Én ma szeretnék azokhoz szólni, akik úgy gondolják, hogy elmondták már ezt az imádságot Istennek. Szeretnék azokhoz is szólni, akik biztosan behívták a szívükbe az Urat, és azokhoz is, akik most készülődnek erre, azokhoz is, akik úgy gondolják, hogy ezt mindenképpen meg kell tenni, és fontos, hogy így tegyenek. Nagyon drága tanítás van mindabban az igében, amelyet erre az estére nekünk az Úr Jézus adott. Van egy Simon nevű farizeus a történetünkben, aki meghívja Jézust vacsorázni. Olyan drága dolog, ahogy így olvassuk, hogy ez a farizeus, ez meghívta Jézust, hogy egyék vele. Ez keleten a legteljesebb közösséget jelentett. A keleti ember nem ül le bárkivel enni. Nem ül le bárkivel akár csak egy pohár bort elfogyasztani. A keleti embernek a teljes közösség vállalást jelenti az asztal közösség. És tudjuk, hányszor olvassuk az evangéliumokban, hogy a farizeusok milyen gyűlölettel nézték Jézust, és milyen álnokul hallgatták csak azért, hogy belekössenek, És lám van itt egy farizeus, aki Jézussal közösséget akar vállalni. Ő nem szégyelli. Őben nem ez a gondolat van, hogy bárcsak Jézus ne is lenne, nem azért hallgatja, hogy belekössön az ő szavaiba, hanem ő meghívja, hogy egyen vele. És Jézus el is fogadja a meghívást. Olyan jól indul ez a történet. Aztán látjuk azt is, hogy amikor betér Jézus az ő házába, nem történik meg mindaz, ami keleten, Jézus korában a legnagyobb tiszteletadás mellett ugye kötelező volt. Keleti embernek az igazi tiszteletadása a vendéglátásban, hogy az érkező vendégnek a házigazda nem a rabszolgája meg a szolgája, a házigazda maga megmossa a vendégnek a lábát. Megkenni olajjal a fejét, és üdvözlőleg, ugye megcsókolja, így mondja a Biblia, tehát az a baráti ölelés, az a gesztus, amivel kifejezi szeretetét, a teljes tiszteletét, és ilyenkor a házigazda, keleti ember így gondolkodik, hogy a vendégnek azt mondja, hogy mindenem a tiéd. Ülj le, amit kívánsz, hozom, és a tiéd. Elmarad az Úr Jézus lábának a megmosása. Elmarad az illendő tiszteletadás. Elmarad a szeretet jeleinek a kifejezése. Leültetik az asztalhoz Jézust. De jön egy asszony. A másik evangéliumokból tudjuk, hogy ez az asszony nem volt más, mint Magdalai Mária, aki elsőként látta az Urat húsvét vasárnapján. Jön Magdalai Mária, egy nagyon bűnös életű asszony, egy rovott múltú asszony, akiből 7 démont űz ki Jézus az evangéliumi beszámoló szerint. És jön ez az asszony tele bűnbánattal, elrontott élete feletti sírással, keserűséggel, és ő némán oda lopóckodik Jézus lábaihoz, elkezdi könnyeivel öntözni, hajával törölni, micsoda alázat, és hoz egy drága alabástron tartóban nárdos kenetet, és megkeni Jézus lábát. És Jézus látja, hogy Simon farizeusnak a szívében milyen gondolatok vannak. Hát ha ezen az a prófét, akkor tudna, hogy ez a nő, aki hozzáérett bűnös. És Jézus elkezd neki adni egy tanítást. Hogy Simon, hadd mondjak valamit. És elmond egy kicsin példázatot 2 adósról, az egyik csak 50, a másik 500 dénárral tartozott. Ugye az egyik 50 napi munkabér, a másik 500 napi. Ez annyi, mint hogyha mondjuk másfél havi fizetéssel, vagy másfél évi fizetéssel tartozna valaki. Hatalmas különbség. És azt mondja, hogy de a hitelező mind a kettőnek elengedte. Melyik szereti vajon őt jobban? Az, akinek többet engedett el. Helyesen ítéltél. És szeliden elmondja Jézus, hogy én bejöttem, vizet a lábamra nem adtál. Fejemre olajat nem adtál. Elmaradt a csók, az ölelés. De ez az asszony bejött, megmosta a lábamat a könnyeivel. Ő megtörölte a lábamat a hajával, és csókolgatja a lábamat szeretetével. És mond egy különös igazságot, amelyet mi emberek talán olyan nehezen vagyunk képesek megérteni, meg elfogadni, mert büszke a szívünk, hogy akinek több bocsátatik meg, az jobban szeret. Akinek több bocsátatik meg, az jobban szeret. Hát nézzük a tanulságokat. Nagyon ideillik a mi bűnbánati készülődésünkhöz ez az ige is. Holnap úrvacsorázunk, Istennel leszünk asztal közösségben, és egymással is, nem mindegy, hogy milyen szívvel fogunk ebbe a közösségbe belépni. Az első tanulság, hogy Isten elfogadja a te meghívásodat. Bizonyára sokan mondanátok nekem, hogy én már behívtam őt. Hívom őt, és hívtam őt máskor is. Isten elfogadja a te szavadat, és elfogadja a te hívásodat, de megnézi és megvizsgálja a szívedet. Így tett Simon farizeus házában, Simon szívével is. A második, hogy Jézus tudja, hogy mi van a te szívedben. Mi azt gondoljuk, hogy mi annyi mindent el tudunk rejteni Isten előtt, nem tudsz elrejteni Isten előtt semmit. Pontosan tudja az Úr Jézus, hogy mi van a te szívedben. Kiről mit gondolsz? És mit gondolsz magadról? Hova rangsorolod magadat az emberek között? Hogyan értékeled magadat, a szolgálatodat, a hitedet, a hívőségedet? Pontosan tudja, amikor belép a te hívásodra, hogy hova léped be. És egy nagyon kicsit megállunk itt, mert én nagyon szeretnék őszintén mindenkit kérni, hogy Isten előtt csendesedjünk el, hogy mi van a mi szívünkben. Ez a Simon farizeus nem szégyelte Jézust a többi farizeus előtt. Ő együtt akart vele enni, asztalközösséget vállalni, de mégis kiderül valami, hogy a szívében nincs minden rendben. Ő külön meggondolja magát Magdalai Máriánál. Ő úgy gondolja, hogy nekem nincs annyi bűnöm, mint a másiknak. Nagyon fontos, hogy megálljunk, és Istennel vizsgáltassuk meg a mi szívünket. Hogyha magadat különbnek tartod a másiknál, akkor szükségszerűen nem fogod tudni értékelni Istennek azt a kegyelmét, amit te reád tékozott. Hadd mondjak példákat, mert lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy mi ezért nem nézzük le a másikakat. Annyi minden van, testvérek. El se hinnénk, milyen a mi szívünk. Hányszor nézi esetleg le egy diplomás ember azt, akinek nincsen diplomája. Láttam már olyant, hogy egy sokgyermekes édesanyja pökhendien beszélt avval, akinek nem volt gyermeke, mert nem adatott neki. Aztán talán különnek gondoljuk magunkat azoknál, akiknek még nem tartott a hívő élete, mint a miénk. Az előző gyülekezetemben volt az ifjúsági csoportban egy apa nélkül felnövekedett fiú, aki aztán az Úré lett, és nagyon sokáig, évekig az ő hívő korában is, az egyik fülében ott volt egy fülbevaló. Én soha nem mondtam neki régen, hogy engemet ez zavar. Az én mértékem szerint annak nagyon nem kéne ott lenni. És amikor legutóbb találkoztunk vele, nem volt ott a fülbevaló. És rákérdeztem, hogy Feri, mi újság a fülbevalóval? És elmondta, hogy annak már nem ott volt a helye. Isten azt megmutatta neki. Meg kellett várni a többi hívőnek, nekem is, amíg szépen lassan Isten elmondja annak a fiúnak, hogy egy hívő férfi ne hordjon fülbevalót a fülébe. Ezt én mondtam volna neki, törvénykezet vett ki, annak nem lett volna semmi hatása. Nem lehetünk neki annak, aki máshogy éli meg még az életét. De vajon a szívünk különleg gondolja magunkat azoknál, akik még egy-két dolgot nem láttak meg. Ha jössz ki úrvacsorázni, és esetleg az előtted menő asszonytestvér nagyon kifestve, kirúzsozva, hatalmas illatfelhőbe jön ki. Vajon nincs-e olyan gondolatod, hogy lám mennyire ad a test szépségére? Bezzeg én nem így csinálom. Mennyi apróság lehet, amiben a mi szívünk a másiknál külön meggondolja magát? Bezzeg én? Ó, a másik így csinálja. Bezzeg én. Simon farizeus ugyanígy gondolkodott. Bezzeg ő. Bezzeg ő elhívta Jézust. Bezzeg ő nem szégyelli. Bezzeg ő Isten útján akar járni már nagyon régóta. És itt van ez a nő. Akinek van szégyelni valója múltja miatt. Van szégyelni valója a bűnei miatt. Vajon hogyan vagy azokkal, akikre te tekintesz ugyanígy? Isten ismeri a szívünket. Simon farizeus szívében Isten meglátja azt, hogy ez az ember ezt a szót nem érti még igazából, hogy kegyelem. Kegyelem. Szoktam volt mondani sokszor, hogy nem az számít, hogy ki milyen nagy bűnnel jön Istenhez. Milyen messziről jön. Az óceánba bele lehet fulladni a parttól 2 méterre is, meg bele lehet fulladni az óceánba a parttól 5000 kilométerre is. És nem azt mondjuk, hogy ó, hát ez mégse olyan fulladás, mert csak 2 méterre volt a parttól. Az is megfulladt. Isten országában nincsenek kis bűnösök, meg nagy bűnösök, elveszettek vannak, akiket Isten megmentett. Van, aki messzebbről jön, de aki nem követett el esetleg olyan kirívó bűnöket, mint a messzebbről jövők, azt is ugyanaz a kegyelem, és Krisztus vérének ugyanaz az ártatlan halála, áldozata menti meg a kárhozattal. Simon farizeus ezt még nem érti. Ő úgy gondolja, hogy ő Istennek kevesebb áldozatába került, mint az a rohadt múltú nő. De Istennek minden megmentett gyermeke Krisztusnak ugyanabba az áldozatába került. Minden gyermeke. Minden gyermeke. Ugyanaz a vér mossa tisztára Mózest és a pogány Naámánt, ugyanaz a vér mossa tisztára Pál apostolt, mint a megtérő Latort, ugyanaz az áldozat, és ugyanakkor a szeretet kell, hogy megigazítson bennünket is, mint amely az előttünk járókat megmentette és megigazított. Ha különnek tartod magadat bárkinél, akkor még nem érted igazából a kegyelmet. Szükségszerűen nem tudod értékelni Istennek a neked adott kegyelmét. És ha Isten kegyelmét nem becsülöd, most jön a történet másik lényeges üzenete, akkor nem szereted Istent eléggé. Akkor nem szereted az Úr Jézust eléggé. Simon farizeusnak 2 dolgot akar elmondani Jézus. Az egyik az az, hogy Isten kegyelméből élünk, és Istennek ugyanaz a kegyelme kell, hogy mindnyájunkra kiáradjon, különben elveszünk. A másik, hogy te Simon, te nem szeretsz engem. Isten ismeri a te szívedet, te nem szereted az Urat. Isten látja a szívednek az állapotát, és látja a problémát. És hogy Simonnak olyan szeretettel elmondta Jézus ezt a hitelezős, adósságos történetet, ezzel ezt akarta elmondani, hogy Simon, te nem szeretsz engem eléggé. Te nem szeretsz engem eléggé. Nem adtad nekem a szeretetednek jeleit. A szeretetnek jelei vannak. Ha nincsenek jelei, akkor nincsen szeretet. Te nem mostad meg a lábamat. Nem köszöntöttél baráti csókkal. Nem kented meg a fejemet olajjal. Az etikett szerint, az illen szerinti legkisebb szeretet jeleket sem adtad. Nézd, ez az asszony, ez szeret engem. Mert neki sok bűne bocsátatod meg. Magdalai Mária nagyon sok jelét adta szeretetének. Tudjátok, akinek több bocsátatik meg, az jobban szeret. Ez tény, ezt Jézus mondja. Ha te életed úgy véled, hogy egy nagyon derék élet, úgy véled, hogy téged Isten olyan sok komoly, szégyelni való bűnöktől megőrzött, akkor ez a veszély, hogy te különnek tartod majd magadat azoknál, akiket Istennek a kegyelme szégyelni való bűnökből mosott meg. De te ugyanúgy elvesznél Jézus áldozata nélkül, ugyanúgy elkárhoznál Krisztus kegyelme nélkül, mint az, akit máshonnan mosott meg, és másból mentett meg Isten. És akit más bűnökből mosott meg, döbbenten látod, hogy az jobban szereti az Urat. Az gyorsabban fejlődik a hitben, mint te. Annak áldottabb az élete. Annak kedvesebb az imádsága Isten előtt, mint a tied. Hogy van ez? És a szív még féltékeny is tud lenni egy másik testvérre, akinek nyilvánvalóbb az előrehaladása. Akinek rövid idő alatt olyan sok minden befut az élet az áldások mezején. Pedig ő nem is onnan indult, ahonnan mi. Mert akinek több bocsátatik meg, az jobban szeret. Testvérek, ez mire ránk is vonatkozik? Megkérdezi ma tőlünk az ige, hogy hogyan látod a te bűnadósságodat másokéhoz képest? Ezt még egyszer fölteszem ezt a kérdést, nagyon fontos kérdés. Te hogyan látod a bűnadósságodat a másokéhoz képest? Milyen a te szívednek az állapota? Szereted-e az Urat? Szereted-e az Urat, testvér? Milyen jelei vannak a te szeretetednek Isten felé? Milyen jelei vannak a te szeretetednek Isten felé? Hadd olvassak fel egy ige verset a Példabeszédek 5-ből. Egy különös ige, Példabeszédek 5:19. Utána magyarázom, hogy miért vonatkozik ide is. Beszél a szerelmes mennyasszonyról, házastársról, Salamon. Szerelmes szarvasünő és kedves őzike ő, keblei gyönyörködtetnek mindenkor, szerelmétől mindig mámoros leszel. Így írja le Salamon egy boldog házasságban a feleségét, hogy egy szerelmes szarvasünő, egy kedves őzike. Egy megmámorosító csoda az életében. És tudjátok, Isten igéje meg azt mondja rólunk, hogy ha hívő emberek vagyunk, akkor Jézus mennyasszonyai vagyunk. Mennyasszonyok. Azok is, akik itt a földi életben férfiak, Jézus jegyesei, mennyasszonyok vagyunk, ha hitben járunk. A mennyben nem lesznek nemek. Olyanok leszünk, mint az angyalok. Nem lesz házasság, férhez menetel, nem számít, hogy itt a Földön milyen nemű vagy. Ha Jézusé az életed, de Jézus mennyasszonya vagy. És Jézus jegyesének lelki értelemben ilyennek kell lennie, hogy Salamon leírja a feleségét. Vagyunk-e Jézus szemében felüdítő csodák, szerelmes szarvasünők és kedves őzikék? Tudjátok, hogyan értem ezt? Ha Jézus a te életedre néz, megtelik-e örömmel, úgy, ahogy egy szerelmes vőlegénykor ránéz a mennyasszonyára, és megtelik örömmel, hogy csoda az én arám. Ha Jézus rád néz, és a te hívő életedet megnézi, ezt látja-e rajtad, hogy ez a hívő gyermekem, ez egy csodálatos mennyasszonyom. Ez egy szerelmes őzike. Szeret engem, mert jelét adja a szeretetének. Hogy a szerelmesek szeretnek mindig egymással beszélgetni, együtt lenni. A hívő embernek a kegyességében mutatkoznak meg ezek a szeretet jelek, szeretet kifejeződések. Az, aki szereti az Urat, az a hívő ember, az soha nem hagyja el a csendességeit. Az Istennel kezdi a napját. Ha elmarad a te reggeli bibliaolvasásod és imádságod, hát akkor nem vagy szerelmes szarvasinő és kedves őzike Jézus Krisztus jegyességében, hanem talán egy unalmas jegyes, aki olyan közönösen van az ő szerelmes vőlegénye Jézus Krisztus iránt. Tehát az ima élet és az igeolvasás egy nagyon-nagyon fontos szeretet jelzés. Az ige igében ő beszél hozzánk, a vőlegény az ő mennyasszonyaihoz, az imádságban mi beszélünk Istennel, mi mennyasszonyok Jézussal, a mennyei vőlegénnyel. Aztán az engedelmesség. A Biblia olyan határozottan tanítja mindig, hogy a feleség engedelmeskedjen a férjének. Miért? Mert előkép egy feleség a gyülekezetnek, az egyháznak az előképe, míg a férj Krisztusnak az előképe. Az egyház nem kényszerből kell engedelmeskedjen Jézusnak, nem unalomból, nem szabályok és törvények miatt, hanem mert szereti Jézust. Aki szereti a másikat, az tud neki örömmel engedelmeskedni. Ha szereted Jézust, akkor te szeretetből engedelmeskedsz az ő akaratának. A betű megöl, a lélek megelevenít. Ha csak a betűt nézed, akkor nagyon nehéz engedelmeskedni. Ez a szabály, az a szabály, jaj, most ezt kell tennem, azt kell tennem. Szeresd Jézust. És tenni fogod, ami az ő akarata. Mi még a szeretet jelünk? Az adakozás is. Sokan nem tudják, hogy az adakozás a kegyesség minden más részletével egyenértékű jele és oszlopa a hívő életnek. Az igeolvasással, az imádsággal, a gyülekezet bejárással, a gyülekezeti szolgálattal egyenértékű, egyenrangú és ugyanolyan fontosságú jele, hogy én Isten ügyére adok mindabból, amit ő ad nekem, amivel megáld, ezzel kifejezem, hogy szeretem őt, az ő mértékét és az ő ügye fontos nekem. Képzeld el ezt a feleséget, akinek nem fontos, ami a férjét érdekli. Nem fontos neki. Képzeld el egy egyszerű szituációt, hogy egy férj keres egy könyvet a könyvesben, az fontos neki, az a könyv, meg akarja venni. Feleség közönös, hogy mit érdekel engem az a könyv, amit te meg akarsz venni. Ilyen az a hívő, aki Isten országának dolgaira nem ad. Akinek hiányzik az igazi, áldozatkész adakozás az életéből. Egy szeretet jel. Vagy éppen a szeretet hiányának jele. Egy aprócska kérdés, ugye tudjuk, hogy a Biblia szerint tizedet kellene fizetnünk, de ugye az 1%-ot, a fenntartói járulékot is, és sokan nem adják meg az 1%-ot sem. De egy aprócska kérdés a tizedhez. Mi lenne akkor, hogyha Isten úgy rendelné, hogy annak az összegből a tízszeresé, annak az összegnek a tízszereséből élj meg, amit havonta Isten országára adsz. Értjük a kérdést. Mi lenne, ha annak az összegnek a tízszereséből kellene megélned, amit az Isten ügyére, országára adakozol? Azt hiszem, nagyon sok hívő rettenetes bajban lenne. Rettenetes szűkölködésben lenne. Pedig egyszer Isten megfordítja ezt, az adakozásod mértékét. Akkor lelepleződünk. Olyan csodálatosan, hogy Jézus végtelen szeretetét még inkább kiárasztja Magdalai Máriára. Látod ezt a szeretet közösséget? Jézusnak ez a jegyese, a hitben jegyese kifejezi az ő szeretetét. És Jézus az ő szeretetéből megáldja ezt az asszonyt. Megbocsáttattak a te bűneid. Menj a békességgel. Drága dolog, amikor a te szereteted jeleire Isten az ő szeretetének drága jeleit, áldásait adja. Drága dolog, amikor a te szereteted apró dolgaira Isten ezerszeresen, kegyelme sokaságával válaszol. Bíztat, mert nagyon szeret. Hadd mondjam el nektek, hogy Jézusnak nagyon fontosak vagytok. És ő tényleg egy szerelmes vőlegény. Lelkileg értsétek. Az egész kép, amit a Biblia használ, más, mint ami a földi jegyesség és házasság, de lelkiekben értve az Isten felé, annak még nagyobb kiteljesedett közössége kell, hogy legyen. Az a szeretet kapcsolat, ami van közted és Isten között, az meghatározó kell legyen az életedben. De Jézust úgy nem hívhatod be az életedbe, hogy te Simon farizeus, egy szeretetednek jeleit nem adod az Úr Jézusnak. És még jól megvan a véleményed a többi hívőről, akik aztán nem úgy csinálják, ahogy te, akik meg nem olyan volt a múltjuk, meg a jövendőjük, meg a renoméjuk, meg ezük, meg azuk. Jézus szereti Simon farizeust is. Szeretné őt bevonni a szövetségébe. Kegyelme, lelke, szeretete jön és munkálkodik mindannyiunkért. Egy történettel hadd fejezzem be. Egyszer egy svájci hölgy vásárolt egy nagyon ritka fajta sajtot, betette a szatyrába, és még számtalan boltba bement. Több boltban azt érezte, hogy nagyon kellemetlen szag van. Volt, ahonnan felhúzott orral, sértődve ki is ment, bement egy ékszerboltba is, bement egy cipőboltba is, volt, hogy szóvá is tette, hogy nagyon bürös van itt, nagyon kellemetlen szag van, nem is maradok itt, és kivonult peckesen, dőfösen. Aztán, amikor hazaért és kipakolta a dolgait, akkor észrevette, hogy az a bűz nem a boltból jött, hanem az ő sajtjából, amit vett. Hányszor vagyunk így mi hívők, hogy ó, de jobban tudjuk, hogy a másiknak mit kéne csinálni, miből kéne a másiknak megtérni. Ó, de jól be tudunk olvasni a másik hívőnek, hogy hol rontott el, mit kellett volna neki máshogy dönteni. De az a bűz, amit érzünk, az nem a másik életéből jön, hanem az a mi sajtunk. Holnap az Úr asztalánál leszünk. Asztal közösségben Jézussal és egymással. A bűnbánati alkalmaknak ez a célja, hogy a mi szívünket Isten kegyelme hadd tisztogassa. Nem jöhetünk úgy oda az asztal közösséghez, ahogy tette ez a Simon farizeus. Tele ítélkezéssel, szeretetlen kritikával a többi ember felé, szeretet nélkül az Úr Jézus felé. Isten ma szeretné elvenni a te életedből a bűzt okozó sajtot. Azt, ami a te életedben bűzhödik, gennyesedik, amit a te szívedből kell kipucolni. Hogy holnap az asztal közösségben örömmel részesüljél az egy kenyérből, és az Úr vérének érdeméért az ő áldásában. Szeret az Úr, légy az ő őziké. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Hadd valljuk meg neked, Urunk Istenünk, hogy bizony a mi hívő életünkről olyan sokat gondolunk. Hadd valljuk meg neked, hogy sokat gondolunk az érted végzett szolgálatunkról, a veled való közösségünkről, és úgy véljük, hogy mi előbbre tartunk, mint a többiek. És Simon farizeus története leleplez minket, hogy lehet, hogy sok mindenben többet tudunk ismeretben, de a mi szívünk nem szeret téged eléggé. És az a kegyelem, amelyet mi rád tékozoltál, azt nem látjuk a szemeinkkel, hogy az mi sok, és az milyen drága. Bocsáss meg, amikor hitvány viselkedéssel, szeretetlenségeinkkel, a te bárányaiddal szembeni szeretetlen kritikánkkal csak azt árultuk el, nem becsüljük eléggé kegyelmedet. Nem becsüljük azt a kegyelmet sem, amit a másik embernek adtál, és nem értékeljük, nem látjuk kellőképpen azt sem, amit mi kaptunk. Légy irgalmas mi hozzánk. Urunk, beszélj a mi szívünkkel, hadd értsük meg a kegyelem csodáját. Hogy nem az számít, hogy milyen messziről mentett meg ez a kegyelem az Úr országához képest, hanem a te áldozatod nagysága ennyibe került mindegyikünk neked. Életedbe és véredbe, rettenetes kínhalálodba, szenvedésedbe. Légy érette áldott, hogy mindannyiunkért ezt a bért te kifizetted. A Magdalai Máriákért is, a Simonokért, a Mózesekért és a Naamánokért, de kifizetted a Latrokért is, és kifizetted ugyanezt az árat még az apostolokért is. A te országodban mindannyian ugyanannyiba kerültünk. Adj nekünk alázatos szívet, a testvéreinket befogadó, szerető lelkületet. Adj nekünk kegyelmet, ami sok-sok gonoszságunkra, hogy magunkat különnek tartjuk a többieknél. Adj nekünk kegyelmet életünk, szívünk minden hamiságára. És Urunkat, hogy a holnapi úrvacsora vételen, amikor te válasz velünk asztalközösséget, hadd részesüljünk örömmel az egy kenyérből, az egy kehelyből, véred érdemének áldásaiból. Gyógyíts meg betegjeinket, és könyörülj a szenvedőkön, a gyászolókon. Áld meg az erőtleneket, a szomorkodókat te vigasztald meg. Te találd meg a keresőket, és vonj magadhoz a választottakat, növeld a mi gyülekezetünket is, a hívőkkel, az üdvözültekkel. Áld meg mindannyiunk életét, szívét, hogy szerelmes mennyasszonyaiddá váljunk. Hogy tudjunk téged szeretni a feléd való szeretet jeleivel, őszintén. Amen. A csendes percben mindenki a saját imádságát, szíve gondolatait mondja el az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 344-es dicséretünknek a 3., 4. és 5. verse, 344-es énekünknek a maradék verseit, tehát a 3., 4. és 5. verseit énekeljük. Így kezdődik a 3. verse, Dávidnak bétölt írása, minden népek megmondása.